kedves testvéreim, egy olyan témát hoztam, amivel szeretnék kapcsolódni a választás gondolataihoz is, illetve hát az elmúlt héten volt egy szolgálatom, amiért nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megtehettük. A római levél kapcsán elkezdtünk egy sorozatot 2 évvel ezelőtt a Speranza TV-vel felvenni, ahol különböző szempontok alapján tekintettük át a római levélnek az üzenetét, és most ezen a héten folytathattuk, és 11 adást vettünk fel, és fejeztük be így ezt a sorozatot. És hát ebből hoztam el egyet a ma délelőtti Isten tiszteletünkre, ami így hangzik, hogy mit mond a római levél a hívő közösségről és annak szolgálatáról. Egyfajta ilyen lelki ráhangolódás arra, hogy választás van a gyülekezetben, részben újabb emberek kapnak feladatot, részben vannak, akik tovább viszik a már addig is végzett szolgálatukat, és próbáljuk meg egy kicsit így magunk előtt látni azt a mércét, vagy azt a képet, azt az üzenetet, amit ezzel a kérdéssel kapcsolatban a római levélen keresztül Isten hangsúlyoz számunkra. A római levél 12. fejezet első 2 versével szeretném kezdeni a gondolatainkat, a gondolatmenetünket. Az új fordításból fogom felolvasni az első 2 versnek a szövegét. Tehát a római levél 12. fejezet első és második versét fogom kiindulásként elolvasni. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Figyeljük meg ezt az ige verset, ugye a római levélnek 3 nagy témája van. Az első nagy téma az a bűntől való szabadulásnak az üzenete, a hit általi megigazulásnak az üzenete. A második nagy téma az az Izrael kérdés, a hit általi megigazulás az isteni előrendelésnek a fényében. És a harmadik nagy téma az nem más, mint a hit általi megigazulásnak a gyakorlati alkalmazása a hívő keresztény élet a gyakorlatban különböző szempontokból. És ez itt kezdődik a 12. fejezet első 2 versében. Tehát mint egy az egész keresztény, gyakorlati keresztény életnek az alapvető szemléletét, kiinduló pontját foglalja össze ez a 2 vers. Az első kérdés, amire szeretném, hogyha megkeresnénk a választ az igében, hogy az apostol a tanítását, a felszólításait mire alapozva fogalmazza meg. Kérlek, hogy nézzétek az igét, és Isten irgalmára. De egy picit álljunk meg. Tehát az Isten irgalmasságára kérlek titeket. Ez a kiindulási pont. A hívő életünkben, a személyes hívő életünkben, a keresztény közösségben ez a kiindulási pont. Azért kérlek titeket, azért tegyél valamit, vagy azért ne tegyél valamit. Mert ott van a háttérben az Isten irántunk való kegyelme és irgalma, és erre emlékezünk. Tehát amikor szolgálsz az Istennek, akkor azért szolgálsz, mert az Isten kegyelmezett neked. Amikor az életmódodon változtatsz, és reformot vezetsz be, akkor azért teszed, mert az Isten áldozatot hozott érted, mert szeret téged. Amikor megacélozod az eltökéltségedet, és felveszed a harcot a rossz szokásaiddal szemben, amelyekkel bántasz másokat, akkor ezt azért teszed, mert az Isten kegyelmezett. Ez a kiinduló pont. Nézzük meg, hogy erről úgy beszél az apostol, és itt a görög szöveg alapján szeretnék egy dologra rámutatni. Ugye úgy fordítja a Károli fordítás is, hogy szánjátok oda az Isten irgalmasságáért, kérlek titeket, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Az okos szó mögött a görög szövegben az van, hogy logikus. Gondoljátok végig ezt a kapcsolódást. Az Isten irgalmasságára válaszol, mi a logikus lépés? Az, hogy én odaszánom magamat az Istennek, mert ő egészen odaadta még magát. Az, hogy én is irgalmas leszek, ahogyan mondtad, mert az Isten irgalmazott nekem. Mondhatnánk azt, hogy ez a kályha. Ez a kályha, amihez vissza kell térni. Ha valahol tartunk és elbizonytalantunk, menjünk vissza a kiindulási ponthoz. Ha úgy érzed, hogy kialakul egy olyan érzés az életedben, hogy ezt se szabad, azt sem szabad, ezt is kell tenni, azt is kell tenni. Tehát, hogy kezded egy kicsit ilyen elvárásként megélni a hívő életedet, akkor állj meg! Nem jó, hogyha belül egy ilyen zúgolódás, egy ilyen elégedetlenség van. Miért élek úgy, ahogyan élek? Miért azt teszem, amit teszek? És erre ez a válasz azért, mert ez a logikus lépés az Isten szeretetére. Az Isten irántam való szeretetére, amit tapasztaltam. Nézzük meg a következőt, hogy mi a mércéje ennek a logikus Isten tiszteletnek. Hogyan ne végezzük ezt a logikus Isten tiszteletet, és hogyan végezzük? Hogyan ne végezzük? Ne szabjátok magatokat a világhoz. Mit jelent ez a gyakorlatban? Miért erről eszembe jutott?
A tisztségek azok ilyen főnöki rangot jelentenek, kiszolgálnak.
Tehát ne a világ értékrendje, ne a világ gondolkodása szerint közelítsd meg mondjuk a tisztségeket, ahol az van, hogy aki tisztségben van, az többet megengedhet magának, mint a közember. Mondjuk ez egy általános világi gondolkozásmód, hogy eljutott egy pozícióba, és úgy többet engedhet meg magának. Ehhez képest mi a bibliai elv? Akinek többet adott az Isten, attól többet kér számon. A vezetés szolgálatot jelent. Azt kéri, hogy példamutató legyen a vezetés, aki az életében elé éli a gyülekezetnek azt, hogy milyenné legyen. Hogy nem hajtja, hanem vezeti azzal, hogy elől jár. Ugye ezek a bibliai képek, gondolatok, eszmék, amikkel találkozhatunk. Nagyon érdekes egyébként megnézni, és itt most sokkal többet kaptok, mint az előadásban elmondtam egyébként, csak úgy zárójelben. Nagyon érdekes megnézni azt, hogy kétféle változásról, vagy kétféle változásról, változtatásról beszél ez a Biblia vers. A világnál a séma szót használja. Van valaki, ki meg tudja mondani, hogy mi az, hogy séma? Minta. Ugye, gondolj csak el, a szabás minta hogyan működik.
Öntöprés.
Szabás minta úgy működik, hogy ráteszed az anyagra, körberajzolod, és levágod. Azt mondja, hogy ne a világ sémáját kövesd. Tehát a világ nem igényel nagy átalakulást te tőled. A fenevad bélyege az rákerülhet a homlokra, de nem igény az, hogy mindenkinek a homlokán legyen. Ha valaki a kezére felveszi, akkor az elég. Mit jelent ez? Ne lógj ki a sorból. Ami kilóg, azt levágjuk. Alkalmazkodj a sémához. Kövess szokásokat, kövesd az elvárásokat, és ne személyes meggyőződés, nem kell, hogy személyes meggyőződésből tegyed. Ne lógj ki a sorból, ez elég. Alkalmazkodj. Ne igazodjatok a világhoz. Ne kövessétek a világ által adott sémát. Hanem, mi a változás? Mi az a logikus Isten tisztelet, amire hív az Isten a változásban?
Átalakul. Más lesz.
Változzatok el a ti értelmetek megújulásával. Nagyon érdekes, hogy Pál, ahol máshol szintén beszél erről a kérdésről, ott folyamatos megújulásról beszél. Tehát nem arról van szó, hogy valamikor, egyszer, mikor keresztényé lettem, elfogadtam valamit, és az sémává vált az életemben, ami mentén levágok mindent, aztán nem gondolkozom tovább, csak követem. Nem. Az itt levő kép egy folyamatos változásról szól, arról szól, hogy legyél kész állandóan megújulni. És nem mondd azt, hogy így tanultam régen, hanem legyél kész felülvizsgálni, és ha jobb, akkor követni azt. Nagyon nagy veszély van abban, hogy az Isten tiszteletünk az megszokássá válik. És jó dolog egyébként a megszokás, mert ad egy keretet az életnek, de rossz dolog abban a pillanatban, ahogy a megszokás embertelenné tesz bennünket. És ez a vallás terén különös veszéllyel jár. Hogy hozzászoktunk valamihez, és nem látjuk az embert. És nem látjuk meg a szeretetéhes embert, nem látjuk meg a küzdő embert, nem látjuk meg a valódi szükségletet. Soha nem jó, ha rutinból csináljuk a szolgálatunkat. Arra van szükség, hogy állandó megújulás legyen a kereszténységünkben, a keresztény életünkben, a szolgálatunkban, és készek legyünk elhagyni dolgokat, és új dolgokat megtanulni. És persze nem arról van szó, hogy hagyjuk el jó dolgokat, és tanuljunk meg rossz dolgokat. Nem erről van szó, de Ellen White is arról beszél, hogy sok mindent el kell még felejtenünk, és sok mindent meg kell még tanulnunk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy célba értünk, és kész, vége, befejeztük. Csupán azért, mert megszületett a logikus döntés, hogy mi odaadjuk az életünket az Isten szeretetére válaszként. Azt mondja, hogy az elmétek megújulásával, ez az egyik, ez a változatok alatti elmétek megújulása által, mi a lényege ennek a megújulásnak még? Ott van az igében. Hogy egy dolgot keresünk, és ezt szerint mérlegelünk, ezt szerint teszünk különbséget dolgok között. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát Isten akaratát keresve és egyre közelebb kerülve. Tudjátok, ez is egy folyamat. Mi valamennyit felfogunk belőle, aztán egy pár év múlva sokkal több mindent látunk. Jó esetben, pozitívabban sokkal több mindent látunk, mint korábban. Mert tapasztalatokat szereztünk, mert közben az Isten tudott tanítani bennünket. És az átformálódás az nem ugyanaz a szó, mint a szabás. Az átformálódás az arra utal, és ha egy képet kell hoznom, akkor az acélöntésnek a képét szeretném hozni. Fölforrósítják, áthevítik, úgy, hogy folyékonnyá váljon, formálható ezáltal, és utána beleöntik egy öntő mintába, egy öntő formába, ő felveszi azt a formát. Nem egyszerűen olyanra kalapálják. Nem. Azért nagyon fontos ez számomra, mert nem arról van szó, hogy kényszeríts magadra valamit, ami nem te vagy. Hanem arról van szó, hogy annyira forrósítsa át a szívedet az Isten szeretete, hogy tudjad felvenni azt az öntőformát, amit odaad Krisztust eléd, és Krisztus képmására átformálódni. Az átformálódás lényegi változást jelent szemben a szabás minta levágásával. Isten nem azt kéri tőletek, hogy legyetek jól viselkedő, kereszténynek látszó emberek. Hanem azt kéri, hogy olyan mély változásokat tapasztaljunk az életünkben, amitől Krisztushoz hasonlóvá formálódunk. És ez lényegi különbség. A következő, amit szeretnék megfogalmazni, hogy gondoljuk végig, hogy hogyan jön létre egy keresztény közösség. Hogyan áll össze egy keresztény gyülekezet? Fehérvár csurgói gyülekezet. Honnan jöttetek? Kinenki onnan. Tehát egyrészt sok helyről jöttek. Sok helyről jöttek lakóhely szempontjából, és sok helyről jöttek az élettörténet szempontjából is. jöttek nyomorúságos házasságból, jöttek hívő családból, jöttek adventista családból, jöttek katolikus családból, jöttek református családból. Nem mindenki tanítónő köztetek, nem mindenki gyógypedagógus, nem mindenki kétkezi munkás. Tehát nagyon sokféle módon van, aki nem jöhetett ide? Nincsen. Tehát arra kell rádöbbennünk, hogy a keresztény közösség az nagyon hasonlóan jön létre, mint ahogyan a társadalom. Megszületnek emberek, és ott van, és ez az adott dolog. A halászháló kifogott bennünket, és itt vagyunk a közösségben, a legkülönbözőbb emberek. És ide nem csak azok járnak, akik szeretik olvasni a római levelet. Vannak olyanok, akik nem szeretnek olvasni. Nem csak azok járnak, akik tudnak négy szólamban énekelni. Van, akinek gyülekezet oszlató hangja van. És mégis itt lehet közöttünk. Tehát a gyülekezet ugyanolyan sokszínű módon épül fel, mint a társadalom, ahol különböző emberek vannak. És igen?
Hallottam egy interjút, hogy azt mondták, hogy a gyülekezet az a hely, ahol sokszínű emberek összejönnek. A felsődalom vagy egy közösségben laksz, egy adott területen, a munkahelyen adott emberek vannak, az szűkebb gyülekezetben felhagyanak.
Bizonyos szempontból a gyülekezet még tágabb kör, mint a társadalom, bár ha az egész társadalomat nézem, akkor nem, mert a társadalomból kerülünk ki. Viszont amit szeretnék megfogalmazni ennek a segítségével, a gyülekezet miközben ugyanolyan változatos, sokszínű összetétel szempontjából, mint a társadalom, ennél fogva tükröt tarthat a társadalom elé. Milyen elvek szerint működik a társadalomban a befogadás, az elfogadás, az együttműködés, és szemben ott van egy mini társadalom, és milyen elvek szerint működik a gyülekezetben a befogadás, az elfogadás, az együttműködés. Most a gyülekezet vagy tükrözi a társadalmat olyan értelemben, hogy amilyen a társadalom, olyan a gyülekezet, és ez egyébként azt kell mondjam, hogy engem nagyon megdöbbentett, de ki lehet mutatni az egyház életében, az egyház vezetésében, az egyházban levő témákban, hogy bizony nagyon sok esetben a gyülekezet az szó szerint tükre a társadalomnak. Én ennek nagyon nem örülök. Tehát ez engem megráz, megdöbbent, és egyáltalán nem örülök neki, de szembe kell néznem vele, hogy ez van. Tehát az advent, magyarországi advent történelem elmúlt 100 éve, az azt bizonyítja, hogy van ez is tükörként. De van egy másik tükör a Bibliában. A másik tükör, amit a korintusi levélben ír le az apostol, amikor Krisztust nézed, és miközben Krisztust nézed, aközben szembesülsz önmagaddal. És Isten erre a tükörre hív el benneteket. Hogy ne akarjatok egyformaságot, mert az nem az Isten szerint van. Hanem akarjátok úgy megélni azt a mini társadalmat, hogy közben azok a keresztény elvek működnek, amelyeket ha megélünk, akkor a társadalom előtt élve a keresztény életet vonzóvá teszi sokak számára, mert egy más életfelfogást, egy más életrendet tükröz a gyülekezetnek az élete. Óriási felelősség ebből szempontból, hogy csak visszatükrözöd, ami a társadalomban van, tehát ugyanaz miniben, vagy pedig odaállítasz egy olyan képet, amelynek a fényében elgondolkoznak emberek, hogy mennyivel vonzóbb lenne így megélni az életünket a munkahelyen, mennyivel vonzóbb lenne így megélni az életünket egy falu közösségben, mennyivel vonzóbb lenne így élni a családi életünket, mert ez méltó rá, mert ez követésre méltó. Figyeljük meg, A Római Levél 12. fejezet 16. versét szeretném felolvasni, és még oda irányítjuk a tekintetünket, szeretném kihangsúlyozni. A gyülekezet más elvek mentén kell működjön, mint a társadalom. Például nem az önzés elve, bocsánat, hogy ezt mondom, az erősebb kutya győz elve alapján működjön a gyülekezet, hanem a befogadás és a szeretetnek az elvei szerint. Gondoljátok végig, hogy a 12 tanítvány, akiket Jézus egybe hívott, akiket kiválasztott, a 12 tanítvány között volt vámszedő és volt szikárius. Mi volt a szikáriusoknak az alapeszméje? Erőszakkal elintézzük. Kiket? Hát a hazaárulókat. Kik a hazaárulók? Hát Máté, a vámszedő. És a 12 tanítvány között volt zelóta, és volt vámszedő. És érzékelitek az evangéliumban, hogy a 12 tanítvány között gyilkos összecsapás zajlik? Volt versengés köztük, de azért megölni talán nem akarták egymást. Miért? Miért? Mert Jézus személye tartotta össze őket. Tehát a kép, amit elénk állít az evangélium, az új szövetség, az, hogy Krisztus a központ. És Krisztus, mint a keréknek az agya, összefogja a küllőket, és ahogyan a küllők közelednek a központhoz, úgy egymáshoz is kénytelenek közeledni. És lehet, hogy nagyon különbözőek, és teljesen más háttérről jönnek. De Krisztusban megtanulnak egyek lenni, Krisztusban összetartoznak, Krisztusban elfogadják egymást, és Krisztusban együttműködnek. Római Levél 12. fejezet 16. verse így hangzik. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Van valakinél új fordítás? Megkérhetem, hogy felolvasnád?
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.
Köszönöm szépen. Egyetértésben legyetek, ez az egy indulat, ugyanazon indulat. Ugye itt az indulat szó egy kicsit megtévesztő a mi számunkra, mert rögtön negatív, vagy rögtön valami hevületre gondolunk. De itt ez a mögötte levő kifejezés az, hogy érzés, lelkület, hozzáállás. Tehát, hogy egymás iránt ugyanazzal a lelkülettel, érzülettel legyetek, ne fuvalkodjatok fel, ne kevékedjetek, ne legyetek büszkék önmagatokban, hanem, és egy nagyon érdekes kifejezés van a görögben, az alázatosokhoz szabjátok magatokat, az alázatosokkal tartsatok. A görög szövegben szó szerint az van, hogy az alázatosokkal vezettessetek együtt. Magyarul, hogy a ti közösségetekben ne legyen személyválogatás, ne legyen kivételezés, egymás iránt ugyanaz a lelkület legyen. Ne gondolkodjatok magabízóan, akkor, amikor emberekben elindul a magabízás, amikor én, akkor tudjátok, mi történik? Nagyon sokszor megfigyeltem ezt az emberi kapcsolatban. Az egyik én előkapja a kardját, és kihívja párbajra a másik ént. És ez történik, amikor egy gyülekezetben valaki az önzését viszi be, valaki a büszkeségét viszi be, a kevésségét viszi be, egyszerűen irritálja, és a másikból előhozza a legrosszabbat. És ezzel szemben azt mondja, hogy legyenek az alázatosok, a meghatározók a gyülekezet életében. Akik megalázzák magukat, miért? Mert az alázatos lelkület biztosítja, hogy minden ember adottsága hozzáférhetővé váljon a gyülekezetben. A büszke ember nem engedi meg, hogy a másik felnőjön mellette. Az alázatos ember viszont képes olyan légkört teremteni, amiben oda tudja vinni a maga lelki ajándékát az is, aki félénk, vagy az is, aki nem rendelkezik olyan önérvényesítő képességgel. Ezért Pál ezt a mércét tűzi elénk. Legyen egy érzés, legyen egy hozzáállás személyválogatás nélkül. Küzdjél meg a saját büszkeségeddel szemben is, ne tápláld azt, és ne hozd be a közösség életébe, hanem alázzátok meg magatokat, és figyeljetek meg, hogy az utolsó is erre vonatkozik. Ki az, aki tanácsot tud elfogadni? Ki az, aki kész hallgatni másoknak az észrevételire? Hát ehhez is kell alázat, nem? Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Azaz a dolgokat tanácskozással, a saját gondolatait felülvizsgálatával mozdítsátok előre. A kép, amit használ, a 12. fejezet 4-től 6. verse, és akkor most gyerekek, akik még kibírtátok és itt vagytok, figyeljetek nagyon, mert tőletek fogom megkérdezni, hogy mit használ, fiatalok meg gyerekek. Azt mondja a 12. fejezet 4-től 6. verse. Amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mi ez a kép, amit használ? Az emberi testet. Na, gondolkozzunk egy kicsit együtt az emberi testről. Mi van benne ebben a képben, az emberi testben? Elsősorban a fiataloknak örülnék, hogyha ők segítenének nekünk ezt a képet használni.
Hát, hogy a teste mindennek megvan, minden szervnek megvan a saját feladata.
Minden szervnek megvan a maga sajátos feladata, amiben nagyon fontos szerepe van. Tudtok olyan példákat mondani a testből, ahol lehet, hogy nem gondolja valaki, hogy mennyire nagy szükség van rá, de hogy tényleg megvan a maga funkciója. Szív. Hát, ha szíved megállt, jön az újraélesztési gyakorlat, és remélhetőleg sikerül. Aztán még?
A kis új.
Mindig útban van? Nagyon érdekes a lábnak a kis újja. A lábnak a kis újja, hogyha valaki cukorbeteg, és ugye a cukorbetegségnek van egy olyan következménye, hogy keringés romlik, és nagyon sok cukorbeteg fokozatosan elveszti a lábát, és van, akinek emiatt le kell vágni mondjuk a kislábujját, mert elhalt, elkezdett üszkösödni. Tudjátok, mi történik vele? Újra kell tanulni járni. Egyensúlyzavara lesz, állandóan imbolyogni. Bele tudjátok képzelni, hogy milyen az, hogy állandóan úgy jársz, hogy nincs meg az a stabilitásod, mint a kisújjad ad meg. Vagy próbáljátok meg, hogy a hüvelykújadat, ha elveszíted. Tehát most próbáljátok meg a kezetekbe fogni úgy a bibliátokat, vagy a telefonotokat, hogy nem használjátok a hüvelykújat hozzá. Tehát, hogy iszonyú nehéz. Nem feltűnő, de ha elveszítjük, akkor rögtön feltűnő. És így tovább. Mit üzen akkor ez a kép nekünk?
Mindenkire szükség van.
Minden egyes szerv, minden egyes testrész fontos. Fontos. Lehet, hogy mi nem értékeljük, de attól még nagyon fontos.
Nem olyan cserélni egyiket a másikra.
Ez egy nagyon érdekes dolog a testben, hogy egyik oldalról megvan a maga helye, és szükség van rá, és amikor elveszítjük, akkor soha nem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. De valaki megbetegszik, és mondjuk az epéjét ki kell venni, akkor ő attól még tovább tud élni, de sokkal másabb lesz az élete, mint előtte volt. De nagyon érdekes dolgot hadd mondjak nektek. Ezt egy könyvben olvastam, ami az aggyal kapcsolatos volt. azokat az embereket, akik vakokkal fognak foglalkozni, azzal kezdődik a kiképzésük, hogy egy hetet vakon kell élniük. Bekötik úgy a szemüket, lezárják úgy a szemüket, hogy nem használhatják. És egy héten keresztül bele kell élniük magukat azoknak a helyzetébe, akiket majd szolgálni fognak, akikért tenni fognak. És valakinek eszébe jutott, hogy közben vizsgálják meg az agyuk tevékenységét. Úgyhogy csináltak egy képet az agyi tevékenységről az egy hét előtt, és csináltak egy képet az egy hét után. És tudjátok, mit találtak? Az az agyterület, amely a látásért volt felelős, veszített területet az agyban, és az a terület, amely a tapintásért, a hallásért és a szaglásért felelős, az pedig teret nyert az agyban. Miért? Mert az Isten olyan csodálatos módon alkotta meg egyébként a testünket, hogyha valamit elveszítünk, akkor a végletekig megpróbál alkalmazkodni hozzá, és egy hét alatt mérhető változás történik az agyműködésben, azért, hogy valahogy azt a körülményt pótolja, biztosítsa, amit elvesztett az ember. A testvéri közösségnek minden egyes tagra szüksége van. Ha kivonod magad, ha nem vagy jelen, ha nem vagy benne, akkor hiányozni fogsz. De az Isten terveit nem hiúsíthatod meg. Mert az Isten akkor másokat fog beállítani a szolgálatba. De a testnek nem az a jó, hogyha pótolni kell. A testnek az a jó, hogyha működik úgy, hogy minden egyes tag végzi a maga munkáját. Na de van még egy kérdésem. Még valamit kifejez ez a test. Én nagyon örülnék, hogyha rájönnének a fiatalok. Tehát benne van a sokszínűség, a különbözősége a szerveknek, a sejteknek, megvan a munkája, megvan az, hogy együtt dolgoznak, összedolgoznak, kiszolgálják egymást. Na de hogyha egy emberre gondolok, akkor az egybe van, nem? Tehát nem úgy gondolok rá, hogy ott sétál a lába, ott meg a keze. Mit üzen ez? Az egységet, az összetartozást. Tehát, hogy miközben ezek megvannak külön, és megvan a maguk funkciója, aközben van egy alapvető egység. És van a fej, és van a szív, amely együtt egy olyan idegrendszeri központot alkot, és nagyon érdekes, hogy most már kezdik kutatni azt, hogy nem csak a fej, hanem a szív is. A szív is. Beidegzés szempontjában a második agynak tekinthető. Amely összefogja az egésznek a működését, amely egybe tartja az egésznek a működését. Hát az időm elfogyott, a vázlatomnak nem értem a végére. Egy gondolatot szeretnék megosztani veletek, és marad egy következő majd a következő igehirdetésre. Figyeljük meg, hogy Istennél nem csak a cselekedetek számítanak, hanem a motiváció is. Tehát Isten nem csak azt nézi, hogy mit tettél, hanem azt is, hogy miért tetted, hogy mi indított rá. Ez egyszerre jó hír, és egyúttal rossz hír is. Egyébként, ha a római levélben keresitek, erről szól a kiválasztás üzenete. Cselekedetek alapján nincs kiválasztás. Kegyelem alapján van kiválasztás, mert cselekedetek alapján senkit nem lehetne kiválasztani. De mit néz a cselekedetek mögött az Isten? Azt a mögöttes vágyat, ami vagy egy megvetés volt az Istennel szemben, vagy egy sóvárgó vágyakozás volt az Isten országára, az Istennel való kapcsolatra. Ha valamit elbénázunk, akkor nagyon jó hír, hogy Isten látja a mögöttes indítékokat, nem? Milyen megerősítő dolog, hogy hibázhatsz, de az Isten azt tudja, hogy a vágyad az valami építés volt. Rosszul szóltál, de segítő szándék volt benned. Ez egy örömhír, ez egy felemelő dolog. Ugyanakkor meg egy nagyon komoly figyelmeztetés is, mert tettél valami nagyszerű dolgot, amiért várnád, hogy elismerést kapjál, megferegessenek, és az Isten azt mondja, hogy az egész semmit nem ér a szememben emiatt. Mert az indíték, ami mögötte van, az önfelmagasztalásnak a vágya, az elismerésnek a keresése, az tönkretette az egészet. Úgyhogy amiről szeretném, ha egy kicsit gondolkoznánk, hogy mit mond a római levél arról, hogy miért szolgáljunk és miért ne szolgáljunk. Nagyon érdekes számomra, hogy találhatunk olyan gondolatokat, amelyeket azt mondja, hogy ne ezért szolgálj, ne ezért tegyed. A római levél 3. fejezet 27.-28. versét nézzük meg. Azt teszi fel kérdésként, és itt most a Szent István társulatnak a fordítását fogom idézni nektek. Római levél 3. fejezet 27.-28. verse. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Ez még a Károli fordítás. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazol meg a törvény cselekedetei nélkül. És szeretném hozzáidézni a 4. fejezet 4. versét, és ezt a Szent István társulat fordításában. Márpedig aki tetteket mutat fel, annak a bér nem kegyelemből, hanem tartozás címén jár. Tehát figyeljük meg, hogy arról beszél az apostol, hogy a hit törvénye kizárja a dicsekedést, és az ember hit által igazol meg a törvény cselekedetei nélkül. Miért idéztem ezt ide? Azért idéztem ide, mert rossz motiváció az, hogyha valaki érdemszerző cselekedetekben gondolkozva végzi a szolgálatát. Én teszek valamit, ezért megnyugodhatok, hogy jó keresztény vagyok, és ezért nyugodt lehetek az üdvösségem felől. Értitek a logikáját? Tehát ne azért szolgálj, hogy ezzel érdemeket szerez Isten előtt. Ne azért szolgálj, hogy ezzel biztosítsd be az üdvbizonyosságodat. Ne azért szolgálj, hogy a büszkeségetet kielégítsd vele, hogy megkapd a dicséretet. Zárójeles megjegyzés. Vannak emberek, akiknek a szeretet nyelve az elismerő szavak. Ez nem keverendő össze az öndicsőítéssel. Egyszerűen arról szól, hogy különbözőek vagyunk, és különböző módon érezzük a szeretetet. És vannak emberek, akik abból érzik, hogy szereted, hogy észrevetted, és szóvá tetted a jót, amit tett. És kedves asszonyok, halkan elárulok egy titkot. Tényleg csak halkan mondom, hogy a férfiak ne hallják. Az összes férfinek van egy nulladik szeretet nyelve. És ez az elismerő szavak. Tehát nem minden férfinak szeretet nyelve az elismerő szavak. Egy első. De az összes férfinak nulladik szeretet nyelve mindenek előtt az elismerő szavak. Most a hölgyek csukják be a fülüket, és a férfiak nyissák ki. Nem minden nőnek szeretet nyelve a minőségi idő. De a nők 99%-ának igen. És minden nőnek nulladik szeretet nyelve a gyöngétség. A kedvesség. Jó? Zárójel vége. Na, tehát rossz motiváció, hogyha dicsekvésből, önfelmagasztalásból, üdvösségbiztosításból szeretnéd. Egyszerűen az, amikor te teszel, és ezért neked jár valami, ez tisztán a munkabér gondolkozása. Tudjátok, a munkabérrel meg mindig van egy baj. Kevés. Tehát főleg, amikor ennyire az infláció megy. Tehát nagyon kevés olyan emberrel találkozol, akinél érvényesült az, hogy megelégedett. És a munkabér nem követelőzés a lelkében, hanem jutalom. Hát nem, ne haragudjatok, nem így működik. Hát azért megdolgoztál, az nem jutalom. Megköszönöm a főnöknek, hogy kegyeskedett kifizetni, amit elvégeztem.
lehet, hogy sokszor így van.
Hát a főnök így van, hogy aki a beosztott, az érezze így. De nem ez, nem erről van szó, nem ez a normális. Tehát az a normális, hogy megdolgoztál érte, és kifizetik becsülettel a munkádat. És nem használod ki azt, akinek dolgoztatsz, hanem megfizeted az árát. Nem élsz vissza vele. Ez a normális. Most, ha kialakul az Isten és az ember kapcsolatában a munkabér fizetésnek a viszonyulása, az nagy baj.
Az nem alakul ki.
De kialakul, mert mindig kialakul, ha valaki úgy gondolja, hogy én jó hívő vagyok, és én megtettem, amit meg kellett tennem, ebből kialakul a munkabér.
Nem ajánlom, mondja.
Zárójel.
Jó? Mondja. Hát jó.
Csak tanulságként. Ismerek egy testvérnőt, aki gyerekkorában, ahogyan a kislányok legtöbbje szokta, miközben fölnő, úgy 5-6 éves korára pontosan tudja, hogy milyen lesz a családja, és milyen lesz az esküvője. Tehát, hogy milyen ruhába fog öltözni, milyen szertartás lesz ott, hány gyermeke lesz, hol fog élni. Így van? Na, köszönöm. Nem minden lányra igaz, ez általánosítás. Vannak kivételek, de a legtöbb kislányban ez úgy lezajlik valamilyen szinten. Fölveszi anyukának a magas sarkú cipőjét, tipek benne, tükör előtt. Na. Ez a hölgy, akire gondolok, ő is így járt. Volt egy nagyon-nagyon-nagyon világos jövőképe családban, férjről, szeretett közösségről. Felnőtt, menet közben találkozott az evangéliummal, döntést hozott, átadta a szívét Istennek, de ez a vágy, ez nagyon mélyen ott élt benne. És nem jött a férj, és nem jött a társ. És évek teltek el, és ez a vágy, ez eltemetve ott élt a lelkében, és ő közben szolgált Istennek. És aztán egyszer csak ez a vágy, ez kezdett feszítővé válni, kezdett még inkább felszínre jönni. És volt egy pont, ahol a következő mondat hagyta el a száját. Én mindent odaadtam Istennek, és ő semmit nem adott nekem. Mit jelent ez a mondat? Ez valami olyasmit jelent, hogy észrevétlenül a kegyelem iránti hálából fakadó szolgálatból átkerültünk oda, hogy én teszek valamit az Istennek azért, hogy az álmom megvalósuljon. És mivel még mindig nem valósult meg, egy idő után a keserűség elöntötte a lelkét, és azt mondta, hogy én mindent odaadtam Istennek, és ő semmit nem adott nekem. Nagyon nem mindegy, és nagyon könnyen előfordul, hogy belesodródunk ebbe. Tehát lehet, hogy egyébként a szolgálatunkat nem ezzel a motivációval végeztük, és évekkel később kialakul mégis bennünk az a fajta keserűség, hogy én mindent odaadtam Istennek, én mindent átadtam neki, én szolgáltam neki, és ez jár érte. És belecsúsztunk oda, hogy az egészet le tudja nullázni. Ez, hogyha eluralja az embernek a lelkét. Tehát ne, ezért ne, így ne szolgáljunk, vagy ne ez legyen a motivációnk. Vegyük fel tudatosan a küzdelmet benne. Van egy másik is, amit szeretnék nagyon kiemelni, hogy miért ne. Római levél 9. fejezetében ből szeretném idézni az igét. A 9. fejezet 30. versétől a 10. fejezet 4. verséig tart ez a szakasz. Egy nagyon érdekes rész ez, talán az elejét is saját szavakkal próbálom elmondani. Pál apostol azt mondja, hogy mit mondjunk? Azt mondja, hogy mi történt? Azok a népek, amelyeknek a kezében nem volt ott az Isten törvénye, az igazság törvénye, azok a népek, azok eljutottak az Isten igazságára. Megtalálták az Isten igazságát a hit alapján. Eljutottak az Isten igazságára a hit törvénye alapján. Izrael pedig, amely a kezében tartotta az igazság törvényét, amely bírt az ismeretével, az igazságnak a keretét ismerte, Izrael nem jutott el az igazság törvényére, hanem ehelyett megütötték magukat a kőben Krisztusban. Megbotránkoztak, nem tudták elfogadni Krisztust. És hogy miért? És a 10. fejezet 2. versétől kezdődően ezt olvashatjuk magyarázatként. Miért történt mindez? Tanúskodom mellettük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívőnek megigazulására. Mi történt tehát? Ott volt a kezükben az igazság törvénye, de nem sikerült az Isten eredeti szándéka szerint élni az igazság törvényével. Az Isten törvénye ugyanis azért adatott, hogy általa lelepleződjön a bűn, hogy meglássuk a bűnt. Nem az volt az Isten törvényadásának a célja, hogy itt a törvény tartsd meg. Az Isten pontosan tudta, hogy ez nem működik. Istennek az volt a célja, hogy itt a törvény, nézzél bele, én azt mondom, hogy tartsd meg és élsz, és döbbenj rá, hogy nem élek. Döbbenj rá, hogy halálra ítélt vagyok. És nem az volt a célja, hogy azt mondja, és ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, nem az volt a célja, hogy belenézve az igazság törvényébe azt mondta, hogy hú, ez nagyon nehéz. Tudjátok miért? Mert ahányszor azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz, annyiszor elindulunk azon az úton, hogy még egy kicsit edzünk, és menni fog. Nem. Nézzünk bele, és mondjuk azt, hogy fú, ez olyan nehéz, hogy lehetetlen. De amit az Isten kér az ő törvényében, azt én nem tudom megtenni. Lehetetlen. Mert ekkor fogok úgy oda menni Istenhez segítségért. Tehát addig, amíg úgy gondolom, hogy ez nehéz, addig erőt fogok kérni a megtartásához. Amikor úgy gondolom, hogy ez lehetetlen, akkor új szívet fogok kérni, akkor az akarat munkálását fogom kérni, akkor isteni erőt és hatalmat fogok kérni. Érzitek a különbséget a kettő között? Tehát ugye Istenem, adj nekem erőt, hogy megtegyem azt a jót, amit én elképzeltem. Ez az egyik út. Másik út, hogy Istenem, én elveszett vagyok. Ezért adj nekem látást, adj nekem hallást, adj nekem szívet, adj a te szent lelkedből, és te cseleked, hogy betöltsem a te törvényedet. Mi történt Izraellel? Látták a keretet, és úgy gondolták, hogy ezt mi meg fogjuk tartani. És ahogyan ők gondolták, elkezdték megtartani. És ennek érdekében, azzal a céllal, hogy Istent tiszteljük, tehát nem arról van szó, hogy mi át akarjuk hágni az Isten törvényét, nem. Arról van szó, hogy mi tiszteljük az Istent. És hoztak bizonyos rendeleteket, amire Jézus utalt, hogy ti a magatok törvényével áthágjátok az Isten törvényét. De nem csak akkor történik ez, amikor hozol rendeleteket, hanem akkor is ez történik, amikor te otthon, szépen a szobádban, olvasva a Bibliát, meg olvasva ellenváltat, úgy elképzeled, hogy milyennek kellene lenni a gyülekezetnek. Meg milyennek kellene lenni a hívőnek. Ez történik. Van egy személyes látásod arról, hogy milyen az igaz ember. És az még csak hagyján, ha ezt a látást magadra alkalmazod, az Ellen White azt mondja, hogy magaddal olyan szigorú lehetsz, amilyen akarsz. Csak a másikkal legyél irgalmas. De amikor mi ezt elkezdjük a másikra alkalmazni, és megbotránkozunk, és elkezdjük tolni, hogy szerintünk az a keresztény, akinek a szoknyája a föld felett 20 centivel ér véget. De akinek 30-al, hát azért azzal már beszélgetni kell, mert szabados. És lehet, hogy nekem jobban tetszik az, hogyha 20 centivel ér véget egyébként, tehát ezt nyugodtan meg lehet. De tényleg csak az a keresztény? És szükségszerűen mi nem a belső lelki értékeket
szoktuk ilyenkor mércévé tenni, hanem ami mérhető, amit tudok centit húzni, és meg tudom mérni. És mi történik? Azt mondja Pál apostol, hogy Izraelben az történt, hogy volt az Isten törvénye, amit nem értettek meg igazán az Isten szerint, hanem a maguk értelmezése szintjén a tulajdon igazságukat próbálták érvényesíteni, és oda jutottak, így mondja az apostol, hogy nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Tehát onnan, hogy be akarom tartani az Isten törvényét, eljutottak oda, hogy áthágták az Isten törvényét. Mert mi az Isten törvényének a veleje, a lényege? Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert aki szeret, az a törvényt betöltötte. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. A törvény betöltése a szeretet. A legnagyobb igazsága Istennek, az a szeretet igazsága. A legnagyobb igazság a szeretet igazsága. Tudom-e szeretni a másikat, amikor nyilvánvalóan vétkezik? Most még csak nem is arról van szó, hogy az én felfogásom szerint nem azt kéne tennie. Még egy rossz, egy helyzettel rosszabb. Nyilvánvalóan vétkezik. Tudom szeretni? Tudom kiszeretni abból a rosszból? Vagy csak a fejére olvasni tudom azt, hogy nem szeret? Vagy hogy nem helyesen cselekszik? Mi ez a motiváció tehát? Ne akarj az Isten művében úgy szolgálni, hogy te érvényesíted a törvény megtartását. Hogy te eléred, hogy engedelmesek legyenek az emberek. A cél ez. A cél az Isten törvénynek a betöltése. De ki éri ezt el? Hagyjuk meg Istennek, ami az isteni. Mert abban a pillanatban, ahogy te megpróbálod megnevelni a gyülekezetet, abban a pillanatban, ahogyan megpróbálod elérni, hogy azokat a kereteket tartsák tiszteletben, semmi más nem történik, mint hogy a gyülekezetben szeretetlenné válsz és türelmetlenné válsz. És a legjobb dolgot sem lehet erőszakkal elérni.
Ez így van.
Tehát ne legyen az a motivációd, hogy te majd a gyülekezetet jóvá teszed. Ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik most, de ne legyen ez a motivációd. Legyen az a motivációd, hogy járj az Istennel, és legyél eszköz az Isten kezében, hogy az Isten el tudja végezni azt a munkát, hogy létre tudja hozni a közösséget, létre tudja hozni az engedelmességet. Értjük a különbséget? Nagyon kicsi a különbség, messziről nézve. Közelebb menve meg ég és föld. Hát, itt tényleg befejezem. Azt, hogy miért szolgáljunk, azt részben érintettük, kutassátok. Jó, aztán ha emlékeztettek rá, akkor innen fogjuk folytatni az igét. Amen.